késő bronzkorra datálható, közelebbre annak is a középső szakaszára, ez időszámításunk előtt körülbelül 1300-1100 környékére datálható ez a korszak. Mind a kettő lelőhely abban a korszakban egy ilyen nagy regionális központ lehetett, amelyeket földből készült sáncok és árkok vettek körül, ezek többszörös erődítések voltak, tehát a terület központi magja körül volt ilyen nagy erődítés, ami egy ilyen fából készült paliszád volt, amit ugye az árkokból kiásott földdel támogattak meg, és ezeket vette körül még további nagyjából koncentrikus rendben elhelyezett nagyméretű árok. Ezek általában 5-6-7 méter szélesek, 2-3 méter mély árkok lehettek.
Rendkívül nagy területűek ezek a várak. Újszentannánul tudom 90 hektár, és a Csanádpalotai pedig ennek mintegy négyszerese. Tehát azt mondja, regionális központok voltak ezek, de szokásos volt akkorban ekkora területen építkezni?
Még csak most járunk ennek a kutatásnak az elején, és ezért viszonylag keveset tudunk ezekről, tehát körülbelül a Csanádpalotai település, ennek a felfedezése az 2005-ben történt meg, az M43-as autópálya építését megelőző régészeti kutatásokkal kapcsolatban, és aztán a mi feltárásunk is az M43-as autópálya nyomvonalán történt, ugye a nyomvonal az keresztül megy ezen a lelőhelyen, és hát ekkor derült ki, hogy ebben a korszakban, tehát Dél-Alföld területén a határ mindkét oldalán, tehát Magyarországon, illetve Romániában is, főleg Csongrád, Békés, illetve Arad és Temes megyében több ilyen nagy lelőhely is van. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek igazából nem teljesen egyedülállóak, de még csak most kezdjük őket megismerni.
Milyen népek éltek ebben a korban ezen a Kárpát-medencei déli területen?
Ezt ugye régészeti módszerekkel mi nem tudjuk megállapítani, tehát írásos források erről a területről ebből a korszakból nincsenek. Ugye még a fejlettebb mediterrán civilizációk területén, ahol már van írásbeliség ebben a korszakban, ott semmiféle forrás nem vonatkozik ezekre a területekre, tehát így népeket megnevezni nem tudunk.
Értem, akkor talán, hogyha úgy elhelyeznénk, hogy ez az avarok időszaka előtti, a trójai háború idejével körülbelül azonos időben építkeztek ezen a területen?
Igen, az avaroknál jóval korábban, ugye az avarok a Kárpát-medencében a magyar honfoglalást megelőző néhány 100 évben éltek, itt pedig egy jóval korábbi időszakról, ugye bőven időszámításunk előtti időszakról van szó. És hát ugye igen, a Trójával való időrendi kapcsolat az megvan. Ugye hagyományosan a trójai háborút, amennyiben esetleg tényleg egy valós történelmi eseményről van szó, azt körülbelül időszámításunk előtt 1200 környékére lehet helyezni. Tehát ez körülbelül az a korszak, igen.
Maga a homéroszi eposz ugye kérdéses a valódisága a háborúnak, de maga a trójai vár az létezik. Ha mondjuk összehasonlítjuk ezekkel a földvárakkal ezt a trójai kővárat, akkor mennyiben hasonló maga az építkezési mód, vagy mennyivel fejlettebb esetleg?
Azért azt kell, hogy mondjuk, hogy a Trója mindenképpen egy fejlettebb terület volt, tehát a Trója ebben a korszakban is ugye az égei, anatóliai civilizációknak a határ mesdjéjén helyezkedik el, és ott azért egy óriási kőből épített erődítés, akropolisz található, minden valószínűséggel nagy központi épületekkel, az azért egy jóval fejlettebb civilizációnak mondható, hogyha lehet ezt használni, ez egy kicsit kényelmetlen fogalom azért. A Kárpát-medencében teljesen más jellegű társadalmak éltek. Az Égeikumban, Anatóliában, ezek már valószínűleg állami szervezettel, már az Égeikumban írásbeliséggel rendelkező társadalmak voltak. A Kárpát-medencében erről még ebben a korszakban nincsen szó, tehát nem voltak annyira komplex összetett társadalmak, de viszonylag fejlettek voltak azért, fejlett kereskedelemmel, kézművességgel rendelkeztek, és hát maguk a földvárak, mint építészeti alkotások is, ugye ezek földből és fából készített erődítmények voltak, tehát nem kőből, nem fejlett különös technológiával készültek. Ugyanakkor méretükben jóval meghaladják Tróját, az viszont egy nagy kérdés, hogy ezek az alföldi földvárak mennyire voltak teljesen beépítve, és hát erre valószínűleg a válasz az, hogy ezek nem voltak, tehát a központi részük lehetett intenzívebb használatban. A külső területek, amelyeket ezek a külső erődített árkok, sáncok öveznek, ezek az jelenleg ismereteink szerint azok nem voltak annyira beépítve. Ez egy nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi volt ezeknek a funkciója.
Tehát mi volt a funkció? Lehetett-e védeni egy ekkora területet?
Ez egy nagy kérdés, ugye általában ugye az ilyen földárak erődítéseknél a védelmi szempont szokott lenni az első értelmezése a régészeknek. Ugyanakkor egy ilyen óriási vár, ami gyakorlatilag több kilométer hosszú erődítés veszi őket körül, a gyakorlatban védhetetlen. Ezek a közösségek például nem tudtak annyi katonát kiállítani, hogy folyamatosan védeni tudjanak egy ilyen védművet. Arra viszont jó volt, hogy aki ugye nem a kapun élt be, hanem a sáncon, az árkokon keresztül próbált behatolni, azon azért látszódhatott, hogy talán nem békés szándékkal érkezett. Felmerül még az is, hogy esetleg állatok tartásához kerítettek el nagyobb területet. Ugyanakkor ezek a sáncok és árkoknak az elkészítése óriási munkát igényelt, tehát óriási mennyiségű földet kellett ezekhez megmozgatni. Így ez egy kicsit túlságosan nagy energia befektetésnek tűnik ahhoz, hogy csak az állatok bentartását szolgálja, és hát még felmerül sokakban az is, hogy ezek esetleg nem folyamatosan lakott, vagy nem teljes területükben folyamatosan lakott sima hétköznapi települések voltak, hanem esetleg ceremoniális központok, tehát hogy valamiféle ilyen vallási rituális gyakorlat állhatott az egész felépítések mögött.
Mi maradt meg mára ezekből a földvárakból? Régi felvételeken esetleg kiadja a búzamező a körvonalaikat, szokták úgy tudom felfedezni, vagy az autópálya építésnél mire bukkantak?
Igen. Elsősorban régi felvételeken lehet ezeket nagyon könnyen észrevenni, ugyanakkor ez területenként változik. A újszentannai erődítésnek a viszonylag jól megmaradtak a nyomai, tehát hogyha az ember ott kint van a helyszínen, akkor látja, hogy a sáncok kiemelkednek, az árkok pedig mélyebben vannak, tehát ott szabad szemmel ez jól követhető. Érdemes megemlíteni még egy másik Temes megyei lelőhelyet, az Zsadány mellett található, az szintén ugyanebből a korszakból származik, és az a legnagyobb egyébként ezek közül, ugye ezt említettük, talán a Csanádpalotai az 460 hektáros, az a második legnagyobb, és a Zsadányi az pedig 1700 hektár fölött van, tehát ez egy óriási kiterjedésű, négyszeres körárokkal körbevett település, a modern falu is háromszor-négyszer beleférne akkor ennek a kiterjedése, és ott is akkorák a sáncok és az árkok, hogy ott szabad szemmel láthatóak. Csanádpalotán, ott a mezőgazdasági művelésnek köszönhetően, ugye a szántásnak leginkább ezek a sáncok már eltűntek, a levegőből jól látszanak egyébként, tehát az árkok és a sáncok területén kicsit más a földnek a keménysége, az állaga, más a növényzetnek a színe, ami rajta nő, és ezáltal felülről nézve ezek jól látszanak. És hát az ásatások során pedig ugye ott az autópálya nyomvonalán, ott ugye a felső réteget lehumuszoltuk, tehát a felső humusz réteget gépekkel eltávolítottuk, és alatta sárgás altalajban ilyen sötét elszíneződésként jelentkeznek ilyenkor a régészeti objektumok, és hát ezek a nagy árkok is így jelentkeztek ilyen 5-6 méter széles sötét sávként, így ezeket így találjuk meg, és így tudtuk feltárni őket.
Tehát ezek a 3000-3400 évvel ezelőtti építményeknek ezek a körvonalai nyomai maradtak csak meg, vagy itt például különféle bronz eszközöket is találtak, esetleg temetkezés is folyhatott az árkokon belül, tehát csontok is maradtak ebben a területen.
Temetkezést nem találtunk ezekben, igazából egyik ilyen lelőhelyen sem került még elő temetkezés ebből a korszakból. Amik maradtak, azok a település objektumok, leginkább ezek a földásott vermek, gödrök, tároló gödrök lehettek, kisebb árkok a településen belül. Van olyan lelőhely, sem a Csanádpalotán ilyen nem volt, de mondjuk a Zsadányi településen ott a korszakból származó házat is sikerült feltárni, ami valószínűleg leégett, és megmaradt a háznak a leégett omladéka, tehát körülbelül ilyen jellegű objektumaik vannak. Ezekben rengeteg leletanyag kerül elő, főleg a korszakból származó kerámiai edények, illetve azoknak az állatoknak a csontjai, amelyeket fogyasztottak, és hát számos bronztárgy is előkerült, ezek a ruhakapcsoló tűktől kezdve a nagyobb bronzbaltákig.
Ezek a feltárt leletek mit árulnak el erről a népről? Tehát már mondta, hogy nagyon kevés dolog tudható, de mégis milyen állatokat tartottak, mekkora számban, és mennyire voltak esetleg mobilisak, vagy már ezekhez a földvárakhoz kötődött az ő életük?
Úgy tűnik, hogy ebben a korszakban is már egy stabil, letelepedett életmódot folytató közösségekkel számolhatunk. Az őskor folyamán ez többször megváltozott, hogy melyik közösség mennyire folytatott ilyen mobilabb életmódot, mennyire jobban állandó letelepült életmódot folytattak. Itt valószínűleg ez erről az utóbbiról van szó. Ugye mondjuk így, hogy a gazdasági életre, tehát mondjuk az állattartásra jó információt adnak az állatcsontok. Ezek egyébként megfelelnek az őskor egész időszakában. Az jellemző, hogy főleg a szarvasmarha tenyésztés dominált, azt követték a sertés, illetve a juh és kecske tenyésztése. Ezt általában egyébként a legtöbb a korszakba tartozó lelőhelyen ugyanezt találjuk. Itt a mi ásatásunknál talán még annyi plusz információt nyertünk, hogy rengeteg földmintát vettünk a késő bronzkori objektumokból, és ezeket a földmintákat az ásatás után vízzel átmostuk, leiszapoltuk, és a földmintákban lévő növényi maradványokat is megtaláltuk, és ezek alapján a növénytermesztésről is egy jobb képet tudtunk kapni, ami alapján például az derült ki, hogy a köles termelése az viszonylag pontos volt ebben a korszakban. A korábbi korszakokban inkább a különféle búzafajták, illetve az árpa termelés volt jellemző, és ebben a korszakban kezd a köles elterjedni. Illetve találtunk például olyan búzafajtákat is, amelyek szintén ebben a korszakban kezdenek igazán elterjedni a korábbi korszakokhoz képest, tehát valamiféle ilyen mezőgazdasági innovációval is lehet számolni ebben a korszakban.
Tehát ez a délalföldi régió akkor a korszakban viszonylag jelentős terület volt, vagy népességileg sűrűben lakott terület? Hogyan kell ezt elképzelni, például Európa szerte hány hatalmas földvárat tartanak még számon, mint ezen a területen található?
Hát ebben a korszakban földvárak ismertek máshonnan is, akár a Dunántúl területéről, akár mondjuk az Északi-Középhegység területéről, de ezek főleg magaslati települések, tehát ezek ilyen stratégiai szempontból kiemelkedő fontosságú helyek, ahonnan jól belátható a környék. Ez a védelmi ellenőrző funkció sokkal egyértelműbbnek tűnik. Ezek Európa számos területén megvannak ebben a korszakban. Ugyanakkor ez az óriási méret az, ami ezt a délalföldi területet különlegessé teszi. Ugye a Zsadányi az 1700 hektárával az Európa legnagyobb őskori lelőhelye gyakorlatilag a mérete szempontjából. És hát ugye közvetlenül utána következik Családpalota is méretben.